Folytatódik a brüsszeli hét, a mikrofonnál továbbra is Nagy Tamás. A Davoszi Világgazdasági Fórum kiemelt témája volt az Európai Unió versenyképessége. A közösség lemaradása már régóta ismert, erre alkotta meg az Unió annak idején a lisszaboni stratégiát. Hogy is állunk ezzel, arról Foris Györgyöt, a Brux Info elemzőjét kérdeztem.
Az Európai Uniós kormányok nagyon több oldalú nyomás alatt állva próbálnak navigálni. Egyfelől ténykérdés, hogy dinamikusan jönnek fel az úgynevezett új gazdaságok, tehát a világgazdaság azon szereplői, ahol most robbanásszerű gazdasági növekedés figyelhető meg, a unalomig sokszor hallott országnevekről van szó, Kínáról, Indiáról, ritkában említve, de azért a benfentesek nagyon is számon tartják Brazíliát, netán Dél-Afrikát. Tehát olyan korábbi harmadik világbeli területekről, ahol most hihetetlen potenciál támadt és megrémisztett európai országokat, főleg azért, mert sok szempontból a vezető nyugati ipari hatalmak szempontjából részben úgymond nem fair módon is jutnak a versenyelőnyhöz, minimális, gyakran nem létező környezetvédelmi megszorításokkal, minimális, gyakran nem létező szociális hálóval, beelőznek szinte jobbról, mert nem költenek olyasmire, ami az európai vagy amerikai centrumokban az évszázadok során már kivívott természetesnek tekintett, ugyanakkor nagyon költséges vívmány. Tehát az egyik. A másik, hogy a kormányokat ugyanakkor határozottan kényszeríti ugyanaz a nyugat-európai közvélemény, illetve amerikai közvélemény, amelyik viszont is életszerű adottságnak tekintő, hogy ezeket a szociális környezeti vívmányokat tessék csak megvédeni, sőt, erősíteni akarják. A harmadik szereplő, aki szintén beleszól a játszmába, és szintén szorítják a kormányokat valamilyen irányba, az meg a nagy tőke, a helyi nagy tőke, amelyik egyre inkább hajlandó arra, hogy kvázi cserben hagyja ki a maga nemzeti kormányát, hiszen ezek a hatalmas vállalkozások már egyébként sem nemzeti vállalkozások, hanem nemzetközi multinacionális cégek, amelyek habozás nélkül tovább állnak, hogyha úgy érzik, hogy a helyi körülmények nem teszik számukra gazdaságossá működést, és elvonulnak esetleg éppen ebben a versenytársként feltűnt új gazdaság harmadik világbeli régióban. És akkor mindezekhez jönnek objektív tényezők, hogy a környezeti feltételek közben egyszerűen romlanak, gondoljunk a kiutói feltételekre, általában a természeti környezet fenyegetettségére, éppen a gazdaság növekedésével, az ipar mind drasztikusabb hatásaival együtt járó következményekből. És ugyancsak objektív körülmény, hogy mindeközben ezek a társadalmak igenis előregednek.
De mindezek fényében milyen lehetőségei vannak az Európai Uniónak? Mert például említette Kínát, azt halljuk Kínáról, hogy évente 10% körüli a gazdasági növekedésük, az Egyesült Államok versenyképessége sem úgy tudja a helyzetét megőrizni, illetve erősíteni, hogyha ezeket a szociális jóléti kiadásokat, illetve környezeti kiadásokat is megtartja.
Nagyon nehezen. Vannak olyan elemzések, amelyek szerint a bővítés ma még tehernek tűnik. De egy picit is hosszabb távon kiderülhet, hogy ez lehet Európa számára az egyik mentő, mert mégiscsak, hát tulajdonképpen a meglévő közösség negyedével egyszer csak úgy növelkedett meg az Európai Unió lakossága, piac mérete, hogy rendkívül sok potenciál van, hiszen ott egy nagyon ütőképes munkaerő és vásárlóerő létezik, miközben annak az áraköltsége ma még sok megtakarítás tesz lehetővé. Persze ez véges, ez egy olyan 5-10-15 éven belül egy fokozatos felzárkózással el fog tűnni. Tehát ez lehet az egyik forrás. A másik, amire igazából az európaiak próbálnak összpontosítani, az innováció. Tehát olyan megújulás, olyan technikai kutatási potenciál felfuttatása, fejlesztése, ami nem annyira forrásigényes, hanem tudásigényes. Ebben a lehetőségek adottak, hiszen kitűnő műhelyek vannak az európai oldalon is. Ma még az egyik kulcs probléma, hogy ennek egy jelentős része elmegy a még fejlettebb amerikai műhelyekbe. Az egyik európai mesterkedés most pont azt célozza, ezeket a szellemi tudástőkéket képviselő embereket, csoportokat, műhelyeket visszatartsa, és Európába próbálja beforgatni, és abból egy magasabb minőségű és egyúttal nagy hozamú gazdasági eredményt is elérni.
Ebben a témában Jean-Claude Trichet, az Európai Központi Bank elnöke a Davoszi Világgazdasági Fórumon figyelmeztetett az úgynevezett dohai kereskedelmi forduló esetleges kudarcára. Ez mit jelent, és ennek milyen szerepe van a versenyképességben?
Hát a Dohai forduló kudarca azért lenne veszélyes, mert hát ugye a Dohai forduló az nem az első, hanem már a sokadik nekifutása annak, ahogy újabb területeken liberalizálják a világkereskedelmi forgalmat. Utoljára az igazán sikeres az úgynevezett uruguayi forduló volt, amit igazából Marrakesben zárt le most már sok évvel ezelőtt. Az akkor kilátásban érzték, hogy a következő fokozat elsősorban az agrár cikkekre, valamint a szolgáltatási feltételekre fog vonatkozni, próbál egy újabb áttörést elérni. Többek között azért is halad lassan a megegyezés, azért kerül egyelőre még mindig egy nem elérhető távolságba. Amit az imént mondtam, mert ma már nyugati centrumországok vonakodnak úgy adni kedvezményeket, például a harmadik világbeli országoknak, hogy nem látják biztosítottnak a kötelezőnek tekinthető szociális környezetvédelmi normák betartását. Egyfelől, másfelől úgy érzik, hogy az amerikaiak úgy húznak el, hogy az európaiakhoz képest bizonyos engedményekre nem készek. Egyébként az amerikaiak miközben támadják az európaiakat azért, hogy például az európaiak hathatósan védik a közös agrárpolitikájukat, hallgatnak arról, hogy hatalmas szubvenciók vannak az amerikai agrár oldalon is. Egy csomó nyitott, még mindig nem kellően tisztázott és rendezett kérdés van ebben a hatalmas csomagban.
Dohai forduló, illetve lisszaboni stratégia ide vagy oda Brüsszelben, őszintén bíznak abban, hogy megváltozhat ez a folyamat, illetve megfordulhat ez a folyamat, és Európa versenyképességén növekedhet? Vagy megállhat legalábbis a...
Én úgy látom, hogy kezdik ezt reálisabban fölfogni. Ugye tudjuk, hogy a Lisszabon azzal kezdődött még 2000-ben, hogy 10 éven belül a vezető gazdasági hatalom lesz a világpiacon, az Európai Unió kvázi lekörözi Amerikát is, és hát akkor még messze nem látszott annyira, hogy ennyire fenyegető lehet az új gazdaságok felfutása, tehát hogy Európa lesz a vezető. Ma már azért erről nem beszélnek, mint ahogy évszámok sincsenek kitűzve, hogy pontosan mikorra mivel kell készülni, ma már arról beszélnek, hogy a meglévő modellek és vívmányok megőrzése mellett a versenyképességi adottságok fenntartása is folytatódjon. Ez nem jelent passzivitást, mert ha valaki azt a nagyon drága környezetvédelmi szociális modellt meg akarja őrizni, annak előre kell rohannia, mert ha csak helyben jár, akkor a körülmények egyszerűen felélik azt a pénzügyi gazdasági alapot, ami el tudja ezt tartani. Tehát csak akkor tudja Európa eltartani a mai jólétét, hogyha a gazdasági ereje folyamatosan együtt nő a megnövekvő világgazdaság és világpiaci kihívásokkal, tehát korán sincs passzivitásról szó. Úgy tűnik, hogy a mai európai vezetés belátta, hogy ha ezt meg tudja valósítani, akkor már bőven jól van, és aztán meglátjuk, hogy például innováció eredményeként egyszer még el tud-e jutni oda, hogy akár a vezető pozíció közelébe kerüljön. Ma ez így ilyen sarkosan, mint program már messze nincs térként kitűzve.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
A bejegyzett logók, márkanevek és termékek nem képezik a bejegyző kizárólagos tulajdonát, derül ki az Európai Bíróság ítéletéből. Az egyik autógyártó vállalat hiába perelt egy játékcéget, az használhatja a népszerű gépkocsi logóját a távirányítós autóin. A részletekről Szlankó Bálintot, a Brux Info elemzőjét hallják.
Az Opel gépjárműgyártó cég, ami Németországban birtokosa az Opelhez fűződő összes jognak, az beperelt az Autec nevű vállalatot, miután az hiszen föltűnt neki 2000 elején, hogy az Autec az egy ilyen kicsinyített Opel Astra V8-as kupét gyárt, tehát ilyen távirányítós játékmodellt. Ez teljesen úgy néz ki, mint az eredeti, még az Opel logó is rajta van, és a vállalat, tehát az Opel vállalat azt vállalta a bíróság előtt, hogy ez egy levédett márkajelzés, ez a kis villámjelzés a körön belül, és ezt ellopta az Autec, és ezzel is bitorolja ezt a védjét, és ezzel az Opelnak a kárára keres pénzt.
Hogy döntött a bíróság, és milyen jogszabály alapján döntött?
Ez egy helyi bíróság volt, ahova bekerült az ügy, ez így szokott elindulni, a Landgericht Nürnberg-Fürst bíróság. Szépen felemelkedett a dolog a bírósági rendszeren keresztül egészen az Európai Bírósági Luxemburgban, és ott úgy döntött a bíróság, a védjegyeket szabályozó uniós irányelv szerint, hogy nem perelhető, tehát hogy nem kell kártyát fizetni, és nem kell abbahagyni a modellgyártást az Auteknek. Méghozzá azért nem, mert egy védjegynek a birtoklása önmagában nem azt jelenti, hogy ezt soha senki nem használhatja rajtad kívül, tehát a birtokoson kívül, hanem annak használata csak akkor tiltható mások által, hogyha az gazdasági tevékenységben valósul meg, és a védjegy funkcióit sérti, tehát nem a védjegy birtoklásának önmagát. A védjegynek a funkciója pedig elsősorban az, hogy garantálja a terméknek a minőségét, a jó hírnevét illetve az ehhez fűződő gazdasági jókat, tehát az, hogy ebből a jó hírnével élve én pénzt keresek, tehát gyártok valamit, és ezt megveszik az emberek. Tehát a bíróság nem csak azt kell mérlegelni, amikor eldönti, hogy ez jegynek a használat, ez birtoklása, nem csak azt kell mérlekelnie, hogy ezt valaki rárakta egy termékre, hanem azt is, hogy konkrétan megvalósul ezeknek a jogoknak a megsértése. És ezt az esetben nem lehetett elmondani, hiszen csak egy játékra rakták rá, tehát konkrétan nem sértették ezzel a magának az Opelnek a ténykedését.
Tehát elvileg egy bejegyzett logó, egy védjegy, az nem kizárólagos tulajdon, tehát ettől függetlenül még egy akár hasonló terméket is gyárthat egy teljesen más cég, már amennyiben ugye hasonlónak lehet tekinteni egy igazi személyautót, meg például egy játékot.
Na hát ez az, hogy ez igazából nem hasonló, tehát csak annyiban hasonló, hogy mind a kettő autó, de hát valójában az egyik nem autó, hiszen kicsi és nem lehet beleülni. Tehát ez csak egy játék, és ezért nem sérültek az Opelnek a jogai.
Brüsszeli hét, az Inforádió és a Brux Info Európai Uniós szakpolitikai magazinja.
Ennyi volt már a brüsszeli hét, legközelebb jövő szerdán este 8 órakor jelentkezünk. Adásunkat meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió hírportáján a www.inforadio.hu címen. Nagy Tamást hallották, viszont hallásra!